Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület idei utolsó teremtésvédelmi magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Mai adásunk rovatai két témakörét csoportosulnak. Műsorunk első felében az idén Dubajban megtartott 28. klímacsúcs, a COP28 köré fonódó egyházi megnyilatkozásokról esik szó, a második felében pedig igyekszünk támpontot adni a teremtéstudatos karácsonyi készülődéshez. Ferenc pápa nagyon fontosnak tartotta, hogy az idei klímacsúcs döntéshozóit több csatornán is megszólítsa. Szent Ferenc ünnepére adta ki a Laudate Deum apostoli buzdítását, melyet novemberi adásunkban már részletesen ismertettünk. Ebben szavait elsősorban a COP28 résztvevőihez intézte, de gondolatait helyi szinten is megvalósíthatjuk. Ennek a dokumentumnak magyar kiadása már néhány napja kapható a Szent István Társulat kiadásában. A Szent Atya szeretett volna részt venni a klímakonferencián is, személyesen szólva a jelenlevőkhöz, de sajnos betegsége megakadályozta ebben, ezért beszédét államtitkára Pietro Parolini bíboros olvasta fel Dubájban. Most hallgassuk meg Nemes Csaba összevont Mi történt és naptár rovatát a COP28 értékeléséről és a jövő reményéről, amely mi rajtunk is múlik.
Mi történt? Naptár ezúttal egyben. A mikrofonnál Nemes Csaba. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésére a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Teremtésvédelmi Közössége, a Református Ökögyülekezeti Mozgalom, a Károly Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete, az Evangélikus Alalát Teremtésvédelmi Munkacsoport és Munkaág, a Metodista Egyház és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Karitaszint Tanítata Bizottsága közös imádkozásra hívott minden keresztény közösséget november 30-án este hétre. A COP28, azaz az ENSZ éghajlatváltozás sikertegyezménye 28. részes felejének a találkozójának, a részvevőjének, a döntéshozójának, a bölcs döntéseiért. Nagyon nagy szükség volt, és úgy tűnik, hogy szükség is lesz az ilyen közös imákra. Talán tudják, hogy az 1992-ben létrejött ENSZ éghajlatváltozás sikertegyezménye, amelynek tulajdonképpen végső célja a klímaváltozás megakadályozása volt. A hathajósra válása után először 1995-ben és azóta minden évben megtartja az úgynevezett részes felejének a találkozóját. Ezt szoktuk hívni klímacsúcsoknak, ugye ez zárult le a 28. most. Ez egy nagyon lassú, bonyolult, sok száz érdeket is figyelembe vevő, nagyon nehezen átlátható tárgyalási sorozat, aminek azért voltak sikerei, 98-ban a kiotói jegyzőkönyv, és 2015-ben az úgynevezett párizsi megállapodás, erről biztos sokkal többen hallottak, de azóta, mintha nem történt volna semmi a megvalósítás területén. Pedig már itt lenne az ideje, mert annyi bizonyos, már teljesen bizonyossá vált a tudós társadalom által bizonyítottan az úgynevezett éghajlatváltozási körülményközi tárgyaló testület, az IPCC jelentési által bizonyítottan, hogy a globális felmelegedés legfőbb tényezője az emberi tevékenység okozta úgynevezett üvegházhatású gázok rendkívül gyors és intenzív kibocsátása. Az éghajlatváltozásról már önök is tudják, tapasztalják. Már nem a jövőben beszélünk. Már nem csak kopogtat az ajtón, hanem belépett az előszobánkba. Sok-sok száz olyan jel, történés van az egész világon, ami már ennek a következménye. Ha nem állítjuk meg, vagy nem lassítjuk legalább ezt a hatást, ezt a változást, akkor még jobban fel fognak erősödni azon szélsőséges időjárási események, amelyek az elmúlt 5-10 évben már jócskán megmutatták pusztító potenciáljukat, és sok ezer ember halálát okozták. és sok százmillió ember otthonát veszélyeztették, a vízhez való hozzájutásukat megakadályozták, a termőtalajukat, az ott lévő termőtalajukat erősen degradálták. De ki tudja, pontosan mi történt ezen a konferencián. Nagyjából ismerjük a határozatokat, halljuk a sajnálkozásokat és a sikertörténeteket egyaránt. Az, hogy a klímacsúcs eseményein meghozott döntések pontosan mit jelentenek, és kinek mi lesz a feladata a döntések nyomán, vagy az elmaradt döntések nyomán, hogy az országok vezetői valóban értik-e, hogy már itt az ideje a cselekvésnek, ezt most még pontosan nem tudjuk megmondani. Hogy ha egyáltalán így lesz-e, hogy meg tudják-e pontosan fogalmazni, hogy mi a teendő, az otthoni teendő, vagy akár regionális, akár az EU szintjén, vagy az országok, vagy az állampolgárok szintjén, nem is tudjuk, hogy így lesz-e, hogy ezt pontosan meg tudjuk-e majd. De majd reméljük néhány év múlva sokkal világosabban látunk. De azért nekünk is már most is van teendők. Ne higgyük el, hogy nem az ember tehet a klímaváltozásról. Sokan mondják ezt, ne higgyük el. De azért azt se higgyük el, hogy most már nincs mit tenni. Itt a katasztrófa, a világ vége, így jártunk. Ne törődjünk a klímaváltozás okainak a csökkentésével. Ne higgyük el, hanem értsük meg a tudósok üzenetét, hogy van még remény, ahogy azt az IPCC mostani friss hatodik értékelése is megmutatta. Vannak eszközeink, ha időben, most sürgősen megállapodik a nemzetközi közösség a legfontosabb kérdésekben. És ha most még nem állapod meg mindenben, akkor az elkövetkező egy-két évben meg kell tennie. Itt is és a jövőben is minden jó akaratú országvezetőre kompromisszumkész diplomatára szükség lesz ezeken a találkozókon. Mit jelent ez a feladat számunkra? Idézzük fel, hogy olvassuk el Pál apostolon korintusiaknak írott első leveléből. Az Úré a föld, és minden gazdagsága. Ez bizony egy határozott viszonyítási pont. Az embernek itt a földön dolga van. Nem birtokos, hanem szolgáló. Az Úr szolgálja. Ugyanitt olvashatjuk. Ha bármit is tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Második János pápa 25 éve, 25, most már több, 33 évvel ezelőtt, 1990. január 1-én, a béke világnapi üzenetében a következőket írta. A modern társadalom nem lesz képes megoldást találni az ökológiai válságra, ha csak komolyan át nem gondolja egész életformáját. Kemény, őszinte szavak. De most advent idején még más a teendők. Ilyenkor meg kell állni. Nem tétlenkedni, csak megállni. És minden hitünket, kérdésünket, kétségünket, félelmünket Isten elé helyezni. Az alkalmas idő éppen most jött el. Arra, hogy csöndben, de elszántan az Úr elé álljunk. Adventus Domini. Itt van az advent közepe. A 4 hetes időszakának a közepe, és az a hagyomány szerint a várakozás, a csendes elmélyülés időszaka. Volt valamikor régen, de jó lenne, ha most is ez lenne. Egy rohanás helyett ez lenne a lassítás, a vita helyett a békesség, a kéte helyett a reménység időszaka. Aztán, ha majd eljön az idő, a cselekvés ideje, akkor úgy készüljünk, ahogy Pál apostol is mondja. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarónak meg a készséget is egyétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elhájíthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösségi sakját, és ragadjátok meg a lélek kardját. Vagyis az Isten szavát. De addig is békés, szelíd készületet kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Csaba már említette az országos ökumenikus imádságot, mely november 30-án az online térben zajlott, a magyarországi teremtésvédelmi szervezetek és szervek együttműködésében. Ezzel csatlakoztunk be a Szent Atya és a többi keresztény egyház felhívásába, hogy imádkozzunk a klímakonferencia döntéshozóiért. Az imádságba több mint 500-an jelentkeztek be, és a Mária Rádió is imahátteret biztosított. Számomra is nagyon nagy reményt adott az, ahogyan egyházaink együtt könyörögtek ennek a nagyon fontos célnak a támogatásáért. Szeretnénk megosztani hallgatóinkkal ennek az imádságnak az erejét, ezért most a róla készült felvételt fogjuk kicsit megvágva lejátszani. Mivel az imádság a klímacsúcs legelején volt, most pedig már a végén vagyunk, így bizonyos mondatok, fohászok arra az időpillanatra íródtak. De az imádság ezen túlmutat. Továbbra sem hagyhatjuk abba, hiszen a meghozott jó döntések megvalósítását véghez is kell vinni. Az imádságot Szűcs Boglárka, a Magyarországi Református Egyház ökogyülekezeti mozgalmának programkoordinátora vezeti.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt imaestünkön a szervező Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport nevében. Szűcs Boglárka vagyok, a munkacsoport tagja. Amellett, hogy a hétköznapokban, egyéni és közösségi életünkben igyekszünk harmóniában élni a teremtett világgal, a most kezdődő COP28 világkonferencia idején szeretnénk folyamatos imahátteret is biztosítani, hogy a világ felelős döntéshozói a szegények és a föld súhaját meghalva kellő komolysággal és határozottsággal tegyenek vállalásokat. A pénz és a hatalom helyett a közjót és a teremtett világ javát tartsák szem előtt a döntéseik meghozatalakor. Elsőként hallgassuk meg Nemes Csaba köszöntőjét, aki elhozta nekünk egy épp Dubajba tartó klímanagykövet, Botos Barbara üzenetét is.
Igen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az éghalak közjó mindenki és mindenkinek a javát szolgálja. Írja Ferenc pápa a 2015-ben megjelent Áldott légy kezdetű enciklikában. Már az 1980-as évek elején több összefoglaló tudományos könyvben és elemző cikkben olvashattunk a globális éghajlatváltozásról. 1988-ban megalakult az ENSZ égisze alatt azóta már híressé vált tudományos kormányközi tárgyaló testület, az IPCC, amely a változás okait, hatásait és a klímaváltozás lehetséges csökkentésének az eszközeit vizsgálja több ezer tudós közreműködésével. Mára már teljesen bizonyossá vált, hogy a globális felmelegedés legfőbb tényezője az emberi tevékenység. Az éghajlatváltozásról már nem jövőben beszélünk, már nem csak kopogtat, hanem be is lépett az előszobánkba. Sok-sok száz olyan jel történés van az egész világon, ami már ennek a következménye. Ha nem állítjuk meg, vagy nem lassítjuk, akkor még jobban fel fognak erősödni az olyan szélsőséges időjárási események, amiket már jól ismerünk, hőhullámok, felhőszakadások, villámárvizek és a hosszantartó aszályok, amelyek az elmúlt 5-10 évben már megmutatták pusztító potenciáljukat. Sok ezer ember halálát okozva és sok százmillió ember otthonát veszélyeztetve, a vízhez való húzóítását akadályozva, a termőtalajok degradációját okozva. 1992-ben létrejött az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, amelynek végső célja a klímaváltozás megakadályozása. A hatályosabb állása után először 1995-ben, és azóta minden évben megtartják az egyezmény részes feleinek a találkozóját, ezeket hívjuk klímacsúcsoknak. Ez egy nagyon lassú, bonyolult, érdekek százait is figyelembe vevő tárgyalási sorozat, amelynek voltak ugyan sikerei, de a 2015-ös párizsi megállapodás óta, mintha nem történt volna semmi. Nincs mire várni. A fosszilis energiák használatának lépcsőzetes, de látványos csökkentésére, és a megújuló energia használatának megtöbbszörözésre van szükség. Nincs mire várni. Teljesen világos, hogy már a 8 éve a szegény fejlődő országoknak ígérgetett évi 100 milliárd dollárról dönteni kell, hiszen már most is kevés lenne. Dubajban újra történelmi megállapodásnak kell születnie. Ne higgyük el, hogy nem az ember tehet a klímaváltozásról, de azt se higgyük el, hogy most már nincs mit tenni. Így jártunk. És ne törődjünk a változás okainak csökkentésével. Ne higgyük el, hanem értsük meg a tudósok üzenetét, hogy még van remény, ahogy azt az IPCC a legutóbbi értékelése megmutatta. Vannak eszközeink, ha időben most azonnal sürgősen megállapodik a nemzetközi közösség. Minden jó akaratú résztvevőre, ország vezetőre, kompromisszum kész diplomatára, és az őket támogató sok-sok ember imájára is szükség lesz. Érdemben holnap kezdődik a klímacsúcs, az ünnepélyes megnyitó éppen ezekben a percekben zárul le. Az ima erős, ezt ebben a körben nem kell magyarázni. És ha ketten, hárman összegyűlünk Jézus Krisztusunk nevében, sőt, ha még ennél is többen, akkor sokkal erősebb. Azt kívánom, hogy legyen így. Amen. Köszönöm szépen, és a következő megszólaló Botos Barbara Magyarország utazó klímanagykövete lesz. Kérem, hallgassák meg az üzenetét. Köszönöm szépen.
Tisztelettel köszöntök minden kedves résztvevőt a COP28 ökumenikus online ima alkalmon. Mivel épp a COP28-ra tartok a magyar delegáció első felével, videóüzenetben osztanék meg néhány gondolatot. Ahogy a nagy vallások is mondják, a lelki megtisztulás előtt válságnak kell bekövetkeznie. A művészet is valahogy így működik, katarzist idéz elő, de a katarzis csak válság után jön. Ma az a feladatom, hogy egy komoly válságról, a klímaválságról beszéljek, mivel Dubajban, a COP28 klímacsúcson mától e téma körül csoportosulnak a tárgyalások. A klímaintézkedések egyszerűnek tűnnek. Elkerülni az elkerülhetőt és alkalmazkodni az elkerülhetetlenhez. A környezetvédelme valójában az emberiség védelme. Alapvetően magunknak mentjük meg a bolygót. Tekinthető ez erős antropocentrizmusnak, azaz egocentrizmusnak is, de valójában a ránk bízott teremtett világnak kell, hogy legyünk a felelős sáfárjai, modern kifejezéssel a bizalmi vagyonkezelői, akik egyben a jövő generációtól kölcsönkapott földőrzői. Ezen rendkívül fontos küldetés vezényli a COP28 klímacsúcs tárgyaló feleit. Hogy miért? A klímacsúcsokat is átszövi a méltányosság alapelve. Ahogy a pápa is mondta, vagy együtt menekülünk meg, vagy egyikünk sem menekül meg. Hiszen a méltányosság is része kell, hogy legyen a megoldásnak. A kibocsátásokhoz legkevésbé hozzájárulók a leginkább sérülékenyek az éghajlatváltozás negatív hatásaival szemben. Milliók élnek már most is az élelmiszer ellátási bizonytalanságoknak és az akut vízhiánynak kitéve. A legkitettebb területeken élők akár 15-ször akkora valószínűséggel halnak meg áradásokban, szárazságokban, viharokban. Mindeközben a vízbiztonság már Európában is probléma. Csak annyira vagyunk erősek, amennyire a leggyengébbek közülünk. Egy ország sincs biztonságban addig, amíg minden ország nincs biztonságban. Azaz senkit sem hagyhatunk hátra. Erről szól például az igazságos átmenet, amelyre külön munkaprogram indult a tavalyi COP27, azaz egyiptomi klímacsúcson. A klímaváltozás tipikusan egy vad probléma. Ilyen vad probléma amúgy például a szegénység, vagy korábban a COVID elleni küzdelem is volt. Mivel a vad problémák nagyon komplexek, ezért hatalmas kihívás a megoldásuk, hiszen rendszer szintű választ igényelnek. Mindazonáltal a legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk az olyan vad problémák megoldása tekintetében, mint a klímaváltozás, az az, ha nem teszünk semmit. Az emberiség túlfogyasztásával elértük a növekedésünk korlátait. Kizárólag egy területen nem korlátos a növekedés. A kreativitás, a hit, a művészet, a zene, a kultúra és az együttműködés növekedésének nincs korlátja. Szellemi, kulturális és spirituális növekedésre van szükség, a humán tőke növekedésére, a hitünk gyarapodására. A bolygónk lélegeztető készülőkén van. Nagy sebességgel haladunk, saját halálunk szakadéka felé, és még mindig nyomjuk a gázpedált. Az idővel versenyzünk és vesztésre állunk, pedig a felhalmozott tudományos bizonyítékok egyértelműek. Az éghajlatváltozás súlyos és növekvő veszélyt jelent az emberi jólétre és a bolygó egészségére nézve is. Bármilyen további késedelem az összehangolt globális fellépésben elmulaszt egy rövid és gyorsan záródó ablakot az élhető jövő biztosításához. A világ összetört. Na de miért? Mert a mögöttes gondolataink rosszak. Egyedül a hit képes javítani, helyére igazítani ezeket a rossz mögöttes gondolatokat. E tekintetben a vallási közösségekre hatalmas felelősség hárul. Hinnünk kell a közösségeink erejében. A közösségi cselekvés erős lehet, mert rávilágíthat a mögöttes rossz gondolatainkra, a sötét környezetünkre. Az út, a bizalom, az együttműködés és annak az elismerése, hogy egyesek többel tudnak hozzájárni a probléma megoldásához, mint mások. Ez a közös, de megkülönböztetett felelősség elve. És csak is ekkor és ezután osztozhatunk a terhekben és az előnyökben. Hiszen a klímaigazságoság emberi jogi kérdés. Döntéseink több száz, sőt több ezer éven át visszhangzani fognak. De ehhez szisztematikus változtatásokra van szükségünk. Ehhez kell a sok imádság, hogy nem csak a világ vezetői, akik hónaptól összegyűlnek Dubájban, hogy megerősített ambíciókkal és méltányos intézkedésekkel közelebb jussunk a klímaváltozás vad problémájának a megoldásához, de közösségeink, a családjaink és egyéni szinten mi magunk is változtatásra és változásra képes cselekvő testvérek legyünk. Köszönöm a figyelmet, és zárásul ismét egy pápa idézet. Az Úristentől édenkertet kaptunk, nem hagyhatunk sivatagot az unokáinkra.
Köszönjük a lelkesítő szavakat. Most pedig megkérem Székely János püspökatyát, hogy vezessen be minket az imába.
Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntök mindenkit. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak. A mennyei Atya az emberre bízta ezt a gyönyörű világot. Így mondja a Teremtés könyve, az embert egy gyönyörű kertbe helyezte, hogy művelje és őrizze. Felelősek vagyunk a teremtett világért. Azért, hogy milyen bolygót hagyunk a következő nemzedékekre. Felelősek vagyunk a legsebezhetőbb embertársaink miatt. Felelősek vagyunk azért, hogy megőrizzük a teremtett világot szépnek. A világnak van önértéke is, nem csak nyersanyag, nem csak értünk létezik. Önmagában hirdeti a Teremtő Isten szépségét, ragyogását. Az utóbbi évszázadokban az emberiség döbbenetesen hat a bolygóra. Az üvegház hatású gázok az ipari forradalom kezdete óta óriási mértékben növekednek a légkörünkben. A széndioxid kb. 45%-kal nőtt, a metán koncentrációja kb. 250%-kal nőtt a légkörben. A kőolaj készletünk kb. 50 év múlva teljesen elfogy, a részkészletünk kb. 35 év múlva. Éljük föl a következő nemzedékek életét. Ebben a kicsi űrhajóban, amely a Földünk, vannak titokzatos konzervek, nagyon értékes konzervek, energiaforrások, fémek. Sajnos az emberiség felelőtlenül, önzően használja el a következő nemzedékek erőforrásait. Mintha erről szólna a vízözön történet is, legalábbis ez az egyik üzenete. Azt halljuk a történet elején, hogy elárasztotta a Földet az erőszak. Ember és ember között, és ember és állat között. És a Biblia leírja, hogy a gyönyörű teremtett világ, amelyet kozmosznak, rendezett világnak alkot a Teremtő, visszahull a káoszba. Az ég csatornái, a mélység forrásai megnyílnak, az alsó és felső vizek újra összekeverednek. Mintha azt akarnám mondani a Biblia, hogy a világ rendjének az őre az ember, és az ember zsarnokává lesz a világnak, akkor a világ visszahull a káoszba, tönkre megy. Ebből az özönvízből a menedék Noé bárkája. Egy olyan különleges bárka, amely a templomra utal, a szent sátorra, a méreteivel, a kifejezéseivel a Biblia millió módon utal arra, hogy Noé bárkája Isten népe, az a különleges hely, ahol emberek testvérként élnek. Szelíden bánnak az állatokkal, és ilyen módon átmentik az életet. Az egyháznak, ahogyan abban az időben Noénak, különleges küldetése van abban, hogy megmentse a világot. Ferenc pápa ezért beszél arról, hogy van ökológiai bűn, és szükségünk lenne ökológiai megtérésre. Beszél arról, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemnek az egyik legfontosabb része az az, hogy a haszonelvű, a mennyiségi, a korlátlan mennyiségi növekedésre törekvő emberiség átálljon egy másfajta mentalitásra. Rádöbbenjünk arra, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi növekedésre kellene törekednünk. Kellene tanulnunk szerénységet, egyszerűséget, szolidaritást. Mennyei atyánk, adj az emberiségnek bölcsességet, felelősségtudatot. Add, hogy megőrizzük a te gyönyörű teremtett világodat a gyermekeknek, unokáknak, következő nemzedékeknek. Fékezz le az emberiség korlátlannak tűnő nyereségvágyát. Add, hogy rádöbbenjen, az igazi kincs mélyebben van. Az igazi kincs az emberi szívben, az imádságban, a szeretetben, a családban, a művészetben, a teremtett világ csodálatában van. Taníts minket, hogy ámulva nézzük a napot, a holdat, a csillagokat, a fákat, a patakokat. Úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tette, nézzétek a mezők liliomait, nézzétek az ég madarait, tanuljatok tőlük. Segítsd, Urunk, az emberiséget, hogy megőrizhessük a földet szépnek és élhetőnek. Olvasom Assisi Szent Ferenc naphimnuszának egy-két sorát. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságodat, és szépő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldott légy, Uram, földanya nénénkért, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. És olvasok néhány sort Ferenc pápa imádságából a teremtett világért. Mindenható Isten, önts belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget. Tölts el minket békével, hogy testvérekként éljünk. Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik a földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek a te szemedben. Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói. A szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé. Kérünk, légy segítségünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben. Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől. Szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények ezen a földön ezt kiáltják: Urunk, jöjjön el a te országod! Az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa. Áldott légy. Amen.
Nagyon köszönjük Püspök atyának ezeket a gazdagító gondolatokat. Kodácsi Tamás református lelkészt kérem, hogy ossza meg velünk imádságos gondolatait.
Mennyei atyánk, hálát adunk neked minden jó téteményedért, amit ajándékba adtál nekünk. Azért, hogy ebben a magyarországi hóban a dubai sivatagra gondolhatunk, a hidegben meleget adsz, a csüggedésben reményt. Köszönjük jóságodat, amellyel minden teremtményedre gondot viselsz. Nem csak úgy gondoskodsz rólunk, hogy messziről küldesz nekünk valami csomagot, hanem úgy, hogy a mennyekből alászálltál. A legnagyobb gondoskodást tapasztaljuk meg abban, hogy beléptél ebbe a házba, ebbe a világba, mindannyiunk közös otthonába. Jézusban emberré lettél, e világi lettél, megtestesültél a létezés gyökeréig, a születéstől az elmúlásig. Üdvözlet a ház alkotójának, aki az ajtón lép be. Annak, akit az egek egei sem fogadhatnak be, íme bölcsőbe kerül. Uram, alig akartunk beengedni, mert elég nagy rendetlenség van itt. Dobtunk volna ki ebből a világból, mint ahogy annyi mindent kidobtunk. Pusztítottunk volna el, mint ahogy annyi mindent elpusztítunk. Hazudtunk neked, mint ahogyan másoknak és magunknak is hazudunk. Elvettük volna, ami a tiéd, ahogyan a másét is lopjuk. Jobban tudunk nálad mindent, mint ahogy mindenkinél jobban tudunk mindent. Szennyezzük a szépet és mindent, amit jónak alkottál. Bocsáss meg nekünk mindazt, amit gőgünkből vagy közönyünkből származik. Szentlélek Úr, kérünk, hogy hadd törekedjünk teljes igyekezettel arra, hogy körülnézzünk és számba vegyük mindent, ami ebben a házban, ebben a teremtett világban van, és amit sáfárokként ránk bíztál. Hadd készíthessünk globális leltárat, amiben nem csak azt tesszük bele, ami politikailag helyes, ami jól kommunikálható, hanem azt is, ami mindannyiunknak nehézséget okoz. Hadd törekedjünk arra, hogy amikor számba vesszük magunkat, akkor a hit bátorságával semmit ne hagyjunk ki. A hitünkből fakadjon igaz emberség, amiben az elfeledett, elszegényedett és leselejtezett embereket is látjuk. Az igaz emberségből fakadjon olyan ismeret, amiben evangéliumod és törvényed tükrében ismerjük meg magunkat. Ebből az ismeretből jussunk mértékletességre és önuralomra minden fogyasztásunk terén. Az önuralomban maradhassunk álhatatosak, és ne tántorodjunk el a jobb ajánlatok, könnyebb utak és remek reklámok kísértésében. Az álhatatosságban add, hogy hozzád ragaszkodhassunk és téged dicsőíthessünk. Add, hogy ezt testvéreinkkel együtt, a másikkal megbékélve és szeretetben tehessük. Így felelős keresztény közösségként add, hogy minden embert szerethessünk. Azokat is, akikről hallani sem akarunk, azokat is, akik még meg sem születtek. Szent Háromság Isten, kérünk hallgass meg minket, mint teremtő atya, mint teremtőből teremtmény élet fiú, és mint teremtményeket felemelő és bátorító Szentlélek. Amen.
Köszönjük szépen Kodácsi Tamás nagy tiszteletű református lelkész imádságos gondolatait. Most folytassuk a Rangis család énekes imádságával. Nagyon köszönjük ezt az életvidám lelkesítést, biztatást a családnak. Most megkérem Kared László metodista lelkészt, hogy folytassa az imádságot.
Szeretettel köszöntöm én is az imádkozó testvériséget. Engedjétek meg, hogy a vasárnapi evangélium szakaszt idézzem, amely advent első vasárnapján lesz előttünk, és Jézus szavaiként úgy látjuk ezt az igét, mint azt az igét, amelyben megjelenik a termő fügefa, az intőjel, jelek, amelyeket látnunk kell Márk evangéliumából a 13. fejezetből. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága, és levelek hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Szimbolikus lehet számunkra, hogy a dubai klimacsúcs, a COP28 éppen egy adventi időszak kezdetén indul, és ebben az időszakban áll előttünk most ez az ige, amikor Jézus a figyelmünket a jelekre irányítja. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Nagy öröm számomra, hogy együtt tudunk imádkozni különböző felekezetekből, együtt tudunk megállni az Isten előtt, az Isten szín előtt, és Jézus úgy szólítja meg tanítványait, hogy kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik. Adja az Isten, hogy imádságaink valóban így meghallgatásra találjanak, és mielőtt most imádságra elcsendesedünk, engedjétek meg, hogy megosszam azt a régi 1908-ban született hitvallást, amely szociális hitvallásként vezet bennünket a teremtésvédelem kérdésében is. Hiszünk Istenben, a világ teremtőjében, és Jézus Krisztusban, minden teremtmény megváltójában, és a Szentlélekben, aki által Isten ajándékait felismerjük. Megvalljuk, hogy gyakran visszaéltünk ezekkel az ajándékokkal, és bánjuk bűneinket. Elismerjük, hogy a természeti világ Isten kezének munkája, amelyet védeni és felelősségünk teljes tudatában használni akarunk. Az emberi közösség áldásait hálásan elfogadjuk. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy minden embernek joga van a társadalomban való bölcskibontakozáshoz. Elismerjük, hogy minden embernek joga és kötelessége, hogy hozzájáruljon az egyén és a társadalom jólétéhez. Küzdünk az igazságtalanság és a szükség megszüntetéséért. Sikra szállunk a világbékért és minden nép szabadságáért, valamint kiállunk a nemzetek közötti igazságosságért és törvényességért. Készek vagyunk javainkat a rászorulókkal megosztani. Mindezt az Isten szeretetére adott válaszként tesszük. Az emberi élet minden területén Isten igéjét zsinórmértékként fogadjuk el, a jelenre és a jövőre nézve egyaránt. Hiszünk Isten jelenlegi és végső győzelmében. Elfogadjuk az ő megbízását, hogy az evangélium szerint éljünk ebben a világban. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálát adunk most ezért az ima óráért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad bíztatsz bennünket arra, hogy kérjünk, és te adsz. Hogy zörgessünk, és te megnyitod az ajtókat. Hogy keressünk, és találhatunk. Urunk, így állunk most előtted egy szívvel és egy lélekkel. Kiáltunk ezért a teremtett világért. Megvalljuk bukásainkat a teremtett világ védelmében. És urunk, együtt akarunk most közben járni, hozzád kiáltani és könyörögni ezért a találkozóért Dubájban. Azokért a döntéshozókért, akiknek van lehetőség jó irányba terelni népeket, nemzeteket és országokat. Urunk, te adj kegyelmet, hogy helyes döntések szülessenek, és változások történhessenek. Urunk Istenünk, elismerjük, hogy tiéd az egész teremtettség. Elismerjük, hogy felelősek vagyunk abban, hogy hogyan használjuk, vagy esetleg visszaélünk vele. Tiéd a víz, a levegő, a talaj, az ásványi anyagok, az energiaforrások, a növények és az állatok, de az egész föld és a világegyetem is. És mindezek nem csak azért vannak, hogy hasznára legyenek az embereknek, hanem hogy vigyázzunk rájuk, és óvjuk őket, hiszen mindezek a te alkotásaid. Istenünk, te ránk bíztad a teremtett világot, hogy felelősen igazgassuk és formáljuk ezt a kötelességünket a szeretetteljes gondoskodás és tiszteletteljes tevékenység által szeretnénk betölteni. Így áld meg minket, kérünk, Jézus nevében. Amen.
Nagyon köszönjük Karel László metodista lelkipásztor gondolatait. Most megkérem Kondor Péter evangélikus püspök urat, hogy vezesse minket tovább az imában.
Szeretett testvéreim! Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasok néhány verset. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont ez a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, ezt a különös és merész reménységet, amelyre az apostolon keresztül tanítasz. Köszönjük, hogy reménykedő emberek lehetünk, akik a végső nagy reménység beteljesülésének a bizonyosságában látják a földi életet, és ez aktivitásra biztat bennünket. Hozzád kiáltunk, mert reménységben élve is rengeteg baj, szenvedés, testi-lelki nyomorúság nehezíti az életünk. Sokszor szenvedünk, értelmetlen dolgok történnek velünk. Érezzük, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik. Eléd hozzuk világunk azon pontjait, ahol most is háborúdul, és rémülten szenvedve menekülnek emberek. A helyeket, ahol naponta felpuffadhasú kisgyerekek és vézna öregek esnek össze az éhségtől az utcákon és a falvakban. Eléd hozzuk otthonainkat, hiszen csak te látod, hogy mennyi kínos feszültség, testi vagy lelki fájdalom tombol sokszor egy-egy lefüggönyözött ablak mögött, egy lakásban. Urunk, miközben Pál apostol szavai átrezdülnek a lelkünkön, egyre mélyebbre jutunk a teremtett világban lévő szenvedés meglátásában és érzékelésében. Nem csak az embervilágra, hanem a természet világára is, a növény és állatvilágra is gondolunk. Szinte halljuk a természet zokogását, a tűz martalékává váló erdők sóhaját, a derékba törettetés halálos recsenését. Tedd hallóvá, Urunk, az emberiség, a döntéshozók fülét, hogy velünk együtt meghallják a természet világában is mindazt a fájdalmas sóhajtozást és vajúdást, amit az embervilágban hallunk. És adj megújult gondolkodást, erőt a cselekvésre, hogy reménységben láthassuk én már mindezt a sok szenvedést, mint a szülőasszony vajúdását, amikor a fájdalmak között van születőben egy új élet. Így kiáltunk és imádkozunk-e világgal, megváltásért. És hisszük, Urunk, hogy te hallod ezt a kozmikus kiáltást. A vajúdás még tart, azt a születő újat még nem látjuk, illetve még csak reménységben látjuk, de reménységben már látjuk. Hadd lássuk így, új életre gyógyító szeretetedben a szenvedést, a test és a szellem elgyengülését, a betegség fájdalmát, a síróvilág panaszát, mint szülési fájdalmat, amely már előrevetíti vigasztaló sugarát egy új élet nagy örömének, a te jövendő dicsőségednek a fényét. Segíts, Urunk, felülemelkedni mindenen, ami bánt, ami testileg, lelkileg lehúz, hogy abból a látásból, hogy egyek vagyunk az egész teremtett világgal, a szenvedésben is és a reménységben is, ebből a látásból valami nagy együttérző szeretet, szolidaritás támadjon bennünk. Nem csak üres részvét a szenvedő világ iránt, hanem igazán együtt szenvedés vele, amikor nekünk is fáj, a más fájdalma. Hadd szülessen ebből az a lelkület, amelyik nem tud elmenni közömbösen a másik mellett, hanem megértő a bajával szemben. És mindent megtesz érte, és a teremtett világ megőrzéséért, ahogy erejéből és reménységéből telik. Hadd kövessünk téged, Urunk, ebben a teremtett világunkat szeretettel hordozó, ezért küzdeni és tenni is kész, aktív szenvedésbe. Köszönjük, hogy ezen az órán színed előtt együtt állhatunk. Igazán szívvel, lélekkel, könyörögve a világért, tudva, hogy nem marad félbe a Golgotán megkezdett váltságmű, és véghez viszed, Urunk, amit elkezdtél. Felragyog még egyszer az újjáteremtett világ felett a te dicsőséged. Ez a mi reménységünk. Amen.
Nagyon köszönjük Kondor Péter evangélikus püspök úr gondolatait, és most szeretnénk folytatni egy imádsággal, amelyre Zrinszky Jánost kérjük, hogy olvassuk fel.
Mindenható Isten, te az egész világ mindenségben, de a legkisebb teremtményedben is jelen vagy. És gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, ami létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget. Tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek. Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben. Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé. Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára. Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, végtelen világosságot felé vezető utunkon. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Kérünk, légy segítségünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben. Amen.
Nagyon köszönjük Zrinszky Jánosnak az imádságot. Ima alkalmunk végére érve mondjuk el közösen az úri imádságot. Szeretettel buzdítunk mindenkit, akinek van rá lehetősége, hogy a mikrofont és kamerát bekapcsolva, tehát most bekapcsolva, hangosan imádkozzunk együtt. Mi atyánk,
jöjjön vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Nagyon köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy itt volt velünk. Kövessük figyelemmel és imádságos szívvel a klímacsúcs alakulását az elkövetkezendő 2 hétben is. És arra buzdítunk mindenkit, hogy folytassuk tovább ezt az ima folyamot a közösségeinkben, a családunkban, egyházközségeinkben, gyülekezeteinkben. Áldott estét kívánok mindannyiunk nevében. Nagyon köszönöm a technikai háttérszemélyzet munkáját is.
Sipos Gyula kis színes rovatában a karácsonyi ünneplésünk egy olyan részletéről igyekszik szempontokat adni, amelynek mi voltáról még a környezetvédőknek, sőt a teremtésvédőknek is gyakran különbözik a véleményük. Ez pedig a karácsonyfa, mely az ünnepen a paradicsomi életfára emlékeztet bennünket, örökzöld színével pedig arra, hogy Isten Jézus születésével visszafogadott bennünket az örök életbe. Vajon melyik változata a legteremtés tudatosabb? Az, amit kivágtak a fenyőfa ültetvényből, mert az élő idézőjelben, de azt a szállításhoz hálóba csomagolják, ami szintén műanyag. Az is lehet, hogy valaki sok évvel ezelőtt, akár környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva, műfenyőt vásárolt. Semmi esetre se dobja ki, gondolván, hogy az nem elég környezettudatos, hanem használja, amíg lehet. De a lényeg mégis az, hogy békességben legyünk a meghozott döntésünkkel és családunkkal, ünnepelve a közénk született Isten fiút, megengedve magunknak az ünnep luxusát. Most pedig hallgassuk meg, Gyula hogyan vélekedik a karácsonyfa állításról.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és így adventi időszakban a karácsony közelettével egy érdekes dologról szeretnék mesélni, hogy a környezet és természetvédő körökben ez időtájt időnként kitörő fenyőfa vagy karácsonyfa vitáról, hogy szabad-e nekünk egyáltalán fenyővát kivágni, hogy ebből karácsonyfa legyen. Ha igen, akkor miért, vagy ha nem, akkor milyen más megoldás lehetséges, és aztán ennek mindenféle folyamányai, mert ugye azt mondják ilyen hősi lelkek, hogy ne is állítsunk karácsonyfát, hanem oldjuk meg valahogy másképp, mert ha kiváljuk a fenyőfákat, azzal milyen kárt okozunk a természetnek. Hát ennek persze ellene vethető néhány dolog. Az egyik az, hogy általában amiket most árusítanak fenyőfákat, azokat már ilyen fenyőültetvényeken ültetik és nevelik, tehát nem arról szól a dolog, hogy valami érintetlen természetben a nagy erdőből elmennek és akkor kivágják a fákat, hanem hogy kifejezetten ezért ültetett és növesztett fenyőfákat ilyen fenyőfa ültetvényeken nevelik, és amikor aztán eléri a megfelelő magasságot, akkor kivágják, tehát nem egy komplett ökoszisztémáról vagy egy ökológiailag teljes vagy védett részről van szó, hanem hát, ahogy a paradicsomot leszedik, úgy szedik ezeket a fenyőket is, ami lehet, hogy nem túlságosan szép hasonlat, de attól még igaz. És azt is hozzá lehet tenni, hogy hát, ha kivágnak egy fenyőfát, és a helyébe ültetnek egy másikat, ugye mindig a növőfa köti meg a több szenet, és akkor adja ki a több oxigént, és amikor a fenyő már nem annyira nő, akkor egyre inkább beáll az egyensúlyi állapot. Tehát, hogy kifejezetten jó lehet, mondják, hogyha kivágunk fenyőfát, hogyha helyébe ültetünk másikat, mert a felnövő fa az több oxigént köt meg, tehát gyakorlatilag jobb hatással van a levegőre és a környezetére. Ennek meg persze ellenevethető, hogy igaz, hogy egy kis fa növekvések során az a méretéhez képest több szént köt meg, de azért egy óriás fenyő mégiscsak nagyobb a felülete, és nagyobb felületen lélegzik. Aztán azt is mondják, hogy akkor ne így legyen, hanem egy időben nagy divatja volt ennek, hogy ilyen földlaptás fenyőt vegyünk, és utána ültessük el, és akkor nem, hogy károsítottuk a természetet, hanem feldíszítettünk egy fenyőfát, amit utána ki tudtunk ültetni a kertbe. De hát ezzel is sajnos szembevethető néhány dolog. Egyrészt, hogyha a kertünkben az lehet, hogy éppen faidegen vagy tájidegen, és nem biztos, hogy olyan nagyon jó helyre tudjuk kiültetni azt a fát, azt a kis fenyőfát, amit megvettünk. A másik ennél is súlyosabb probléma, hogy néhány év múlva esetleg rádöbbenünk, hogy a dolog kezelhetetlenné vált, nem csak azért, mert egyre több fenyőfa van, amit nem tudunk hova eltenni, másrészt, hát bizony ezek a fenyők nőnek, és előbb-utóbb aztán nagy fává lesznek, és ami azelőtt ilyen kicsi dolognak tűnt, az leuralhatja az egész kertünket, és kiszoríthat onnan más fajokat, fákat, növényeket, amiket el akartunk ültetni, és egy kellemetlen kötelességi válik, és akkor most mit csináljunk? Akkor mégiscsak ki kell vágni ezt a fát, vagy valamit kell vele tenni. Tehát úgy tűnik, ez sem jó megoldás. Hát arról nem is beszél, hogy néhány akkor azt mondják, hogy hát az egy fát majd kint mindig feldíszítjük. De akkor meg az ünnepnek a bensőségessége veszhet el. Vagy éppen használjunk műanyag fenyőt, amit aztán elcsomagolunk, és aztán a következő évben újra előveszünk. Szóval úgy tűnik, hogy talán lehet, hogy nincs is jó megoldás, lehet, hogy az egész dolgot egy picit el kellene engedni, és azt mondani, hogy járjunk ebben okossággal, ha tudunk fenyőt ültetni, ha el tudjuk fogadni azt, hogy milyen nekünk a kertben van feldíszítve, akkor ez is jó. Ha nem, hát akkor támogassuk a gazdaságot azzal, hogy megveszük abba az évbe ezt az egy fenyőfát. Lehetőleg utána próbáljuk meg legalább valamilyen módon újrahasznosítani, vagy ugye be lehet darálni, és akkor elviszik és felhasználják. Nyilván minden kivágott fenyőfa az lenne jó, hogyha utána bútornak vagy bárminek föl lehetne használni, de ezekből a kis fenyőkből, amit mi megveszünk a lakásba, abból hát semmilyen bútor már nem igen állíthat össze. Szóval itt van a fenyőfa mizéria, a karácsonyfa mizéria, és mit tehetünk mást, hogy elengedjük és kérjük Istennek a kegyelmét, hogy mindezzel együtt adjon nekünk áldás, békés, kegyelmekben gazdag karácsonyt, sok örömmel, szeretettel, ajándékozással, minőségi idővel, figyelemmel, egyrásra, békével és türelemmel, hogy közösen megélhessük a közöttünk megszülető Istennel való együttlétet és ennek a boldogságát. Adja egy Isten, hogy így legyen. Amen.
Végezetül hallgassák meg Réfi Júli, mit tehetünk mi rovatát. Júli beszélgető partnere ezúttal Bánfalviné Német Andrea. Karácsony előtt és után zajlanak általában a szalagavatók. Andrea abban segít nekünk, hogy egy egyszerű anyuka hogyan tud bekapcsolódni egy olyan nagyobb volumenű rendezvény zöldítésébe, mint a szalagavató büféjének megszervezése. Az itt szerzett tapasztalatokat akár egy nagyobb karácsonyi program lebonyolításakor is használhatjuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal, amit tehetünk mi rovatban, régi napjumuszos társammal, Bánfalmi Német Andreával beszélgetünk. Sűrű időszak ez a december, ezt valamennyien tudjuk, ugye beszéltünk is már róla sokat, hogy pont az ilyen ünnepeknél nehéz megállni azt, hogy az ember ne tolja túl. Igaz, tehát, hogy azért őrületesen fölpezseg minden. De azt hiszem, neked a karácsony előtt még van olyan élményed, ilyen túltolható rendezvényel kapcsolatban, amiről esetleg beszélnél, hiszen neked most itt mindenféle gyerekekkel kapcsolatos szervezéseid vannak.
Igen, ebben az időszakban sok tagtársunknál van szalagavató bál, többek között a mi iskolánkban is a fiam osztályának a feladata az, hogy megszervezze a szalagavató bálnak a büfé részét, ami nem is egy egyszerű dolog több száz emberre gondolva, hogy ez teremtéstudatos legyen. És több szülői értekezletet is összehívott az osztályfőnök azért, hogy minden apró részletet kitaláljunk és átbeszéljünk. És abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy egy másik iskolában bérlünk aulát, és kapunk termeket, ahol a büfét üzemeltetni tudjuk, viszont semmiféle mosogatási lehetőség nincsen, és ebből próbáljuk meg kihozni a legteremtéstudatosabb büfészolgáltatást. Ugye nem egyszerű egy úgymond sima iskolában átvinni az ökoszemléletet. Apró lépésekben haladtunk az egyik szülőtársal, és a legnagyobb felhorkanás akkor következett be, amikor valamelyik szülő azt mondta, hogy egy kapszulás kávéfőzővel milyen jól és milyen gyorsan meg lehet oldani a kávé árusítást, akkor több szülő is a szívéhez kapott és hangot adott nem tetszésének. Úgyhogy hála Istennek ez az opció, ez eltörlésre került. Nem lesz kapszulás kávéfőzés, hanem egy ilyen régi fajta filteres, átfolyós kávéfőzőn fogunk sok-sok kávét lefőzni, és onnan fogjuk majd töltögetni annak, aki szeretne kávét vásárolni. Ez azért is jó, mert az a filteres, lefőzött kávézac, az mehet azonnal a komposztba. Én rögtön felajánlottam, hogy viszek zsákokat a szelektív hulladékgyűjtéshez, és vállalom azt is, hogy időnként kijavítom azokat a hibákat, amiket a szelektív gyűjtés vagy szelektálás közben a vendégek ejtenek. Magyarul átrakosgatom egyik kukából a másikba, hogyha rossz helyen van valamelyik hulladék, illetve egy vödröt is szándékozok vinni, amire azt fogom ráírni, hogy maradék, és oda beledobhatják majd a maradékot, ami mehet utána a komposztba. Azt is sikerült, nem is feltétlenül teremtéstudatos alapokon, hanem inkább a gazdaságossági alapokon végigvinni, hogy nagy tételbe vásároljuk meg a sajtot, felvágottat, hogy inkább kencék legyenek, mint a különféle drága sonkák, és ezeket majd szépen felszeleteljük egy szeletelőgéppel, és így kevesebb csomagolási hulladék keletkezik. A legnagyobb kihívás az ugye a pohár és a tányér, amit szerettünk volna bérelni, mondjuk repoharakat, vagy bármilyen elmosogatható, újrahasznosítható poharat, de sajnos ez nem ment át az osztályközösségen, vagy a szülői közösségen, úgyhogy maradtak az eldobható poharak, viszont a tányéroknál nem lesz külön papírtányér és szalvéta, hanem csak szalvéta, és a szendvicseket arra fogjuk majd felszolgálni a vásárlóknak. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog majd végbe menni, de azt gondolom, hogy ha az akarat megvan rá, akkor sikerülnie kell ennek. Igen.
Mindig azt mondom, hogy ezek ilyen őrült nagy dolgok, mire az ember ezeket eléri. És azt mondom, hogy mit tehetünk, minek az első lépcsője, hogy az ilyen ötletekre, hogyha máshoz elő, akkor legyünk nyitottak. Én most nagyon boldog voltam, mert minket is az iskola jótékonysági estékai szervezése kapcsán megkeresett az igazgatónő, hogy ugye hozzuk a komposztos vödreinket, mi nekünk már nagyon kiképzett felirataink vannak erre. Tehát az ételmaradék mellett, ugye ott áll zárójelbe, hogy persze csak akkor, ha muszáj kidobni, de ugye ott van a mindenféle zöldség, gyümölcs maradvány, szalvétákat, fogpiszkálókat, kávézacot is egyaránt komposztálunk, úgyhogy nálunk ilyen készen feliratozott vödrök vannak, és hát egészen döbbenetes az, hogy miközben igazából a komposzt az, aminek a dolgát a legegyszerűbben lehetne elintézni, még mindig az landol legtöbbeknél ugye a vegyes szemetesben. Pedig az, ami úgy helyben teljesen jól intézhető lenne a komposztnak a sorsát. Tehát a komposzt az, amivel mi is elbánhatunk helyben, hogy nem kell sóhajtozva várni a rendszerekre, amíg végre fölépülnek számunkra, hanem ezt tényleg könnyen el tudjuk intézni. És ugye mi iskolánkban most már megtörtént az, hogy vettek egy csomó poharat, és hát, hogy a mosogatásuk hogy lesz, mert ugye ez is külső helyszínen van ez a jótékonysági est. Mi ugye úgy csináltuk annak idején, hogy elszántabbak fogták, és hazavitték a mosogatógépbe elmosogatni a poharakat. De hát ugye persze igen, függ a létszámtól, és azért egy ilyen nagy rendezvényt lebonyolítani, az nagyon nehéz. Én azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy talán még a műanyag pohárnál is rosszabb választás a papír pohár, mert az nem igazán papír. Tehát papírként is újrahasznosíthatatlan, és műanyagként is újrahasznosíthatatlan. Általában van rajta egy ilyen kis teknősös jel, ami mutatja, hogy ez bizony műanyagot tartalmaz, és a teknősök elpusztulnak tőle az óceánban. Úgyhogy...
Igen. Egyébként én is ugye nagyon kardoskodtam, hogy öko legyen, és amikor azt mondtam, hogy de a pohár az legyen műanyag, akkor teljesen megdöbbentek, és nem értették, hogy hát de hát akkor papír pohár legyen már. És elmondtam ugyanezt, amit te mondtál, hogy ne, mert az csak a nevében papír, és belül be van vonva egy vékony műanyag réteggel, azért, hogy ne ázzon át ez első pillanatban. És akkor rádöbbentek, hogy aha, akkor ez mégsem olyan jó ötlet, akkor tényleg legyen a műanyag, ami utána mehet a műanyag szelektívbe. Szerencsére ilyenről, hogy szívószál, ilyenről szó sem esett, úgyhogy ezt a kört nem kellett megfutnom, de már annak arra is ott volt a kész válasz, hogy itt most egészséges emberek iszogatnak, és semmi szükség arra, hogy szívószálat tegyünk az italba, de ezt nem kellett meglépni.
Ilyenkor szokott egyébként az előfordulni, hogy a semmiből jön elő, aztán valaki egy roheli héliumos lufival, vagy valamivel, amivel nem számoltunk, de ugye szintén valami rendszeresen környezet szennyező dolog. Egyébként az a baj ezzel, ugye a papírpoharak kapcsán, hogy az ember azt gondolja, hogy na majd a rendszer megoldja helyettem, és majd legyártja nekem a zöld verzióját ugyanannak, a fenntartható verzióját ugyanannak, amit eddig használtam, és én szépen mindenfajta kellemetlenség nélkül ráúszom majd az új termékekre, és majd azzal megoldom. Nekem óriási csalódás volt most, mert a mi kis kápolnai közösségi terünkben volt valami rendezvény, és ez a kis kápolnai közösségi terem, az pompásan el van látva mindenféle poharakkal, tányérokkal, evőeszközökkel, mindennel, és hát ugye a mi révünkön egy komposztszemetes is található jó látványos helyen. És a rendezvény után hát mentünk be, ugye hát a komposztszemetet sajnos el kell onnan hoznunk, mert ott helyben nincsen komposztáló, és hát ahogy néztük, ott ezek után egy darab szemetes zsák volt beledobva, a komposztálható evőeszköz, a komposztálható tányér, és mindezeknek a csomagolása, és egyébként meg minden szemét, amit ugye ott szépen szelektálni lehetett. Ez sajnos önmagában azzal, hogy mi megvásároljuk a mindenféle zöldnek hitt dolgokat, azzal nem igazán tettünk még semmit. A komposztálható tányérok, ha nem a komposztba kerülnek, akkor igazából nagyobb a lábnyomuk, mint a műanyagi. A műanyag az előállítása sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb, sokkal földkímélőbb, az a baj, hogy ott marad velünk az idők végezetéig, és ugye szennyez minden. Viszont a papírnál ez megoldható lenne, de hát akkor ott viszont ugye elég sok minden alapanyag kell azért hozzá, tehát fontos, hogy jó helyre kerüljenek ezek a dolgok, és hát persze az egész nemre nincsen szükség, hogyha ott vannak helyben a mosogatható tányérok, poharak. Tehát, hogy azért ezt, ennek is menjünk utána, és legyen szempont ez akkor, amikor valami rendezvényt szervezünk, hogy erre is odafigyeljünk. És ugye hát te is mondtad, Andrea, hogy ennek a szervezésnek a kapcsán is milyen jó volt, hogy azért egyik-másik szervezési fázisban már találtál rokon lelkeket, hogy ez a közösségnek a jó működése, ez milyen borzalmasan fontos mindezeknek a megszervezésében. És most már itt a karácsonyra készülve tapasztalom meg azt, hogy annyira elvisz minket ez az egész forgatag, ami körülöttünk van, hogy egész egyszerűen már nem marad energia mondjuk a hagyományaink ápolására. Én kisgyermekkorom óta ugyanabba a kápolnába járok pásztorjátékra, és most idén van először az, hogy egyszerűen már nem jön össze annyi gyerek se, hogy ezeket olajozottan meg tudjuk csinálni. Tehát magára a pásztorjátékra mindenki szeretne elmenni, de a szervezésére azra már senki nem ér, hát annyi a teendő karácsony előtt. És akkor úgy gondoljunk bele, hogy mik ezek a teendők, amik nélkülözhetetlenek a karácsonyhoz, és hát ugye ezekkel kéne nagyjából leállni. Nem tudom, Anda, hogy neked sikerült az elmúlt évek alatt valami egyre környezettudatosabb, vagy fenntartható, vagy teremtéstudatosabb rutinokat bevezetni, vagy egyáltalán csak lecsillapodni ebből a borzalmas vásárlási őrületből.
Hát folyamatos tanulófázisban vagyok, és mindig egy apró lépéssel haladok előre abban, hogy nem kell, egyrészt nem kell az utolsó utáni pillanatban rohangálni és idegeskedni, hogy megérkezik-e az az áru, amit kinéztem, hogy olyan lesz-e, hogy tényleg tetszeni fog-e annak, akinek odaadom, hanem igazából próbálunk az egész család inkább arra fókuszálni, hogy együtt legyünk, és rengeteg társasjátékunk van, úgyhogy általában társasjátékozni szoktunk, nyilván sütünk sütiket, meg vannak finom ételek, de ott sem érezzük azt, hogy 40 fogás kell, és 20 féle bor, és legyen még ez, meg az, meg amaz, hanem tényleg csak annyi, hogy mint egy sima hétvégén, vagy egy sima többnapos boltbezáráson, hogy egyszerűen legyen étel az asztalon, és közben pedig a család jól érezze magát. Eleve már a sütést is úgy szoktuk szervezni, hogy együtt tudjuk csinálni a gyerekekkel, illetve a nagy gyerekeimnek már barátjuk, barátnőjük van, és ők tavaly kezdték ezt el, hogy egyszerűen meghívták a sütögetésre a barátjukat, barátnőjüket, és akkor az tényleg egy ilyen nagy konyhai happening lett, mert ott tényleg közösen sütögettünk, és beszélgettünk közben, és ez olyan jó érzés volt, hogy együtt csináltunk valamit, mindenki segített a másiknak, egymás keze alá dolgoztunk, és hogy bár nem megbeszélve, de hogy mégis ilyen közösségiesen és olajozottan ment a sütés, nem égett oda egyik süti sem, és minden szép és minden jó lett. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt tavaly. És úgy érzem, hogy azzal, hogy tényleg elmegyünk a pásztorjátékra, az éjféli misére, hogy nincsenek nyitva a boltok, tehát kényszere sincs az embernek arra, hogy még ezt is elintézem, még azt is megvegyem, még ezt is, azt is megcsináljam. Ez tényleg annyira felemelő tud lenni, hogy most annak van itt az ideje, hogy tényleg egymással legyünk, és a barátainkkal, a szeretteinkkel, és ne rohangáljunk már a 16. feladatunk után, amit nem is biztos, hogy meg kellene csinálni, vagy úgy, vagy ott és akkor, hanem tényleg a családunkkal töltsük ezeket az időszakokat, és nyugodjunk le egy kicsit, és figyeljünk egymásra.
Hát ennek a jegyében szeretnék akkor én is mindenkinek boldog karácsonyt, mert még amennyit a készülődésből hátra van. Kívánni, köszönöm, de hogy itt voltál, és megosztottad velünk a gondolataidat, ötleteidet, és búcsúzunk sok szeretettel erre az évre.
Dicsértessék Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.